Ezen a szombaton tovább értünk úgy, hogy közelít a zsidó új év, tehát a Mózes 5. könyveinek a 21. fejezetétől van a heti szakasz, ott és a 10. versétől kezdődően. Bevallom, nagyon-nagyon nagy problémát okoz az a heti szakasz nekem, mert ebben annyi törvény van, hogy egy egész évet végig lehetne talán beszélni róla. És ilyenkor vannak kísértése is az embernek, hogy melyikről beszéljen, hiszen úgy alapjában ismeri azokat, akik hallgatják, vagy olvassák későbbiekben, és nagyon szépen lehetne adresszálni, na most akkor a nyilat előveszem, és belövök valakinek, mert itt bizony vannak bőven törvények, de számomra most inkább kettőt vettem elő, minden nyilazás és célzás nélkül, valahogy ezt foglalkoztatod, már pedig az az első része, Mózes 5. könyvének a 21. fejezetének a 10. versétől olvasom. Mikor hadban még ellenségeid ellen, és a kezedbe adja őket az Úr, a te Istened, és azok közül foglyulejtesz, és meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszereted azt, hogy elvessed feleségül, vidd be őt a te házadba, hogy nyírja meg a fejét, és mossa le körmeit. És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyát és az anyját egész hónapig, és csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen az ő te feleséged. Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kívánsága szerint, de pénzért semmiképpen el ne add el, ne hatalmaskodjál rajta, miután megrontottad őt. Hát ha valami érdekes dolog, akkor pontosan ennek a története az, ami így előttem van. Mennyire izgalmas és mennyire igaz az a törvény, amit Isten adott a választott népnek, ez a sok közül az elsőt, amit a heti szakasz tartalmaz, bizony, nagyon-nagyon igaz, ez a foglyul ejtett nőnek az esete. Foglyul ejtett nő, tudni kell végül is, hogy mit üzene számunkra ez a törvény, mert nagyon sokat. Nagyon sokat azért, mert abban a korban, amikor ez a törvény megszületett, és Isten szerint közölve lett a választott népnek, mint egy előzetesül a bevonulásnak az idejére, akkor el kell gondolkodnunk, hogy miért pont a nőről van szó, miért pont erről a házassági, feleségi viszonyról van szó, miért pont egyáltalán szükséges, és miért kellett egyáltalán, hogyha hadba mentél, akkor itt becsajozni, és egy nőt kisajátítani magadnak. Én úgy gondolom, hogy ez előre mutat számunkra, mert minden kornak megvan az értéke. Ebben a korban, az Ószövetségnek ebben az időszakában, ebben a korban és későbben is nagyon sokáig a nő volt az érték. Aztán utána lett a nő, után a föld az érték, aztán utána lett későbből a tudomány az érték, aztán a pénz az érték, aztán ma már hát végül is megszűntek az értékek, hanem fogyasztói társadalomon túl vagyunk már, egészen más az érték. A fogyasztói társadalomnál a minden az érték, és itt most már a minden áronba kerültünk bele. Vagyis amikor a Bibliát olvassuk, akkor amikor a foglyulejtett nőről beszélünk, akkor igazából azt kellene látnunk, hogy a korunkban, vagy személyesen, vagy területileg, mégis ki az, akiért harcolunk, ami a harcaink során, a világban levő harcaink során számunkra vonzóak. Annak idején a nő vonzó volt, hiszen amikor harcoltak, és foglyulejtettek egy nőt, több nemiség lévén, és több nő, több gyerek, ezzel a gyerekekkel egyúttal lehet területet foglalni, tehát a népnek a bővölködése egyben a területnek a bővölködése volt. Amikor itt a Biblia arról beszél, hogy amikor hadba szállsz az ellenségeid ellen, akkor azért már az első lépés az, hogy az ellenségeid azok gyakorlatilag nem te vagy az ellenség, hanem ők az ellenség. Már ezzel a szóval gondolkodnunk kellene. És amikor itt élünk, akkor bizony nekünk az ellenségünk ez a világ, de nem úgy ellenség, hogy mi vagyunk a világ ellenségei, hanem bizony mindennapos harcaink vannak. És amikor mindennapos harcaink vannak, ugyanúgy előkerül az, hogy van egy missziós győzelem, van egy akármilyen siker, és abban a pillanatban elkövethetjük azt a hibát, hogy abban, akiket legyőzünk, meggyőzünk, abban bizony ott van, akit tudunk mi még használni. Tudunk mi még használni. Egy missziónál, teszem azt, egy zongoristát éppen rabul ejtünk, és akkor szépen beépítjük. A tolerancia alapvetően ott van, mire tudunk valakit használni a saját célra. Mire tudunk valakit használni? A nőt arra használták régen, hogy minél több gyermek szülessen, és így a területet, mint nép el tudja foglalni, és így a nemzetek növekedésével természetesen Istennek a parancsa is könnyebben ment, mert szabályszerű terjedése volt, ahány ember volt, az mind kívánta a megjelenéséhez a területet. Későbbiekben megint ott volt, amikor már a nő nem annyira értékes volt, akkor viszont a föld lett az értékes a feudalizmus területén, ahhoz viszont kellett a nő, és aztán későbbiekben kellett a tudás, amivel már megint uralkodni akarom, már megint uralkodni akarom. Ha észreveszük, akkor a rabnő nem más, mint az én uralmaimnak az egyik kísértése, az, hogy most, ha én egy nőt magamévá teszek, annak gyereké lesznek, ha egy földet sikerül elfoglalnom, mert még több gyerekem van, akkor megint az én szándékom, akkor már a szolgákat tudok, munkásokat tudok leuralni, a hatalom, a hatalom, a hatalom. Az embernek az önzése és a hatalma van ebben benne. És számukra miért figyelmeztető ez a rabul ejtett nő? Igen, mindig is van vonzás. Hogy ne lenne a világban, annyi szépség van, annyi tiszta szépség van. Hát miért ne hoznánk be a közösségbe, miért ne lehetnénk egyek azzal a világból elhozott értékkel? Hát miért ne? Hát miért ne kellene nekünk nagy terület, missziós terület, mint feudalista keresztény, amit elfoglaltunk? Hát miért ne? Hát miért ne kellene nekünk pénz? Hát Isten adta nekünk. Hát miért ne kellene? Hát miért ne kellene tudás? Csak van egy probléma, túllépünk mindenen. Az a probléma, hogy túllépünk a nőn, és ma saját eszközünkre akarjuk használni. Túllépünk azon, hogy milyen birtokunk van, mert azon uralkodva akarunk, és azt a saját uralmunk alá akar hajtani. A tudással uralkodni akarunk, és a pénzzel uralkodni akarunk. Ez az embernek az alapvető tulajdonsága. És nem véletlenül, hogy megszületik ez a törvény, amikor tudom azt, hogyha több nő van, több gyerek van, több a szaporulat, és Isten tervében, akkor lehet előre lépni, hogy tényleg foglald el, lakjad be, birtokold a földet. De az a föld Istené. Megfordul a gondolatunk, nekünk kell az, ami a világban van, hogy a világban tudjunk még többet uralkodni. A világban. És ezt a veszélyt azért észre kellene venni, amikor felsorolja itt a Biblia. Amikor tényleg tetszik, tessék lenyírni a haját, tessék a körmét megmosatni, tessék 30 napig gyászolhassa apját, anyját, és majd utána beszélünk arról, hogy miről szól. Arról szól, hogyha levágja a haját, akkor a felügyelet, mint olyan, gyakorlatilag megszűnik. Nincsen betakarása. Szüntessük meg azt, ahonnét jött, azt a betakarást. Ami a körme? Hát a körme az embernek jellemzője, hiszen egy macskának a körme akár csúnyán fertőző lehet, vagy a kutyának a bőre épp, vagy úgy, vagy körme, és ahol kapart, ahol volt, ahol a tetvet, annak a nyomai ott van a körmünk alatt. Az egyik legveszélyesebb és legárulkodóbb pontosan a körmünk alatt, hogy mit csináltunk, honnét jöttünk. Igen, mit cselekedtél? És az ott vannak a nyomai. És ha olyan helyen voltál, hogy ganajtúró voltál, ha olyan helyen voltál, ahol éppen sebet vakargattál, akkor az, mint olyan, behozod a tisztába. Behozod a szentbe. És úgy, ahogy van, ki kell tisztulni ettől. Ki kell tisztulni egy házasság kapcsán az apai, anyai felügyelettől, az, hogy ott mi volt a szokás, és egyértelmű, hogy egy rend van, hiszen a többi törvénynek a zöme arról beszél, hogy nem lehet kettősség, egy rend van, abba vagy belevállalkozik és elfogadja az a nő a teljes megtisztulással, vagy el lehet bocsájtani. De mindenképpen figyelni kell. Figyelni kell, hogy olyan szép az a drága testvérem, aki kijött. Tessék megnézni, Ki is küldte őt? Milyen felügyelete van? Mi van a körm alatt? Miket csinált? Nehogy befogad. És a másik az, hogyha valahol volt, akkor tessék megtisztulni. Lehet az embernek a múltját, nyavajáját, mindenféle régi útját megtartani, de Isten pontosan azt mondja, hogy egy hónap, és tisztuljon meg. Egy hónap tisztulás. Egy hónap alatt most ne értsük félre, de még attól is kitisztul, amit evett. Még attól is kitisztul, amitől ivott. Egy hónap alatt kijönnek a láthatatlan betegségnek és a lappangó betegségnek is a nyomai kijönnek. Egy hónap az, amikor gyászol, de ugyanakkor gyászolás, tisztulás is. Igenis, nagyon oda kell figyelni, hogyha én valakivel közösségbe akarok lenni, ezt végig kell cselekednem. A közösség pedig itt ebben az esetben férfi és nő viszonyában a feleségővétel, ebben az időszakban természetesen nem az a jellegű feleségvétel, mint később évszázadokban, hanem úgy, hogy az én feladatomban segítő, magyarul Isten törvényét, vagy adok neki segítő társat. Erről szól ez a törvény, de nekünk is egymást is segítenünk kell. Egymás és a közösség az, hogy egy családban vagy közösségben is ad Isten segítő társat, aki velem szellemben egy. Itt a szellemről is kell beszélnem, milyen szellemiség az, amelyiktől meg kell tisztulnia. Milyen tevékenységek az, amit el kell felejtenie. És elsőképpen ezzel kell nekünk is tisztában lenni, hogy senkit és semmit nem használhatunk saját célra, hatalomra, uralomra. Annak idején a nőt se uralhatta le, abban az értelemben jó lesz nekem úgy is, ahogy van, mert a toleranciával bizony ott van a fertőzés veszélye. Hány de hány közösség ment tönkre, és hány de hány példát tudnék hozni a mi másfél évtizedetükről is, hogy a körme alatt ott volt a fertőzés, és igazából ő egy másik szellemiségnek, vagy közösségnek, vagy háztartásnak, mondjuk így, annak volt a tulajdona, és befogadása révén bizony sok-sok problémát okoztak. Mert előbb-utóbb kijöttek a karmolásokból a gennyes sérülések, előbb-utóbb kijöttek a igazi felügyelet, hogy kinek is az alkalmazottja, kinek a szellemiséget, hatalmát akarja továbbadni. Bizony ez egy nem ritka állapot, hiszen gyülekezetektől kezdve mindenhol vannak ilyen kóbor lelkek, akik bemennek, és nincs megvizsgálva, hogy igazából honnét jött, milyen haja van, milyen betakarása van, mi van a körme, mit cselekedett. Ez nem gyanakvás, ez egy normál tisztulási folyamat, amely meg kell történnie. Mindenképpen meg kell történnie, mert meg kell előzni azt, hogy egy idegen hatalom a mi engedékenységünk által bejöjjön. Egy betegség bejöjjön egy családba, vagy egy betegség bejön egy közösségbe, minden helyre be tud jönni ez a szellemiség, ami Istentől megszentelt. Egy Istentől megszentelt helyre nincsen jogunk kimondani. Nagyon jó lesz erre a drága testvérem. Igaz, nem baj, hogy ez meg az, mert hogyha egy parázna bejön egy közösségben, és gyönyörűen szépen énekli a gáspelt, akkor ott valaki el fog veszni, férfi vagy nő, oly mindegy, valakit meg fog kísérteni. Mert mi olyan toleránsok vagyunk, hogy szeressük egymást, gyerekek, és ne diszkrimináljunk. Isten azt mondja, hogy nem diszkriminálni. Tisztuljon meg mindenki. Legyen egy folyamat, úgy a házasságnál, úgy egy közösségnél, oly mindegy, melyiket mondom, ahol szellemi, és akár lelki-testi közösség van, tessék megfürödni. Tessék az érdekeket, mint olyanokat megszüntetni, hiszen itt oda-vissza érdekről van szó. Én megfogadom, mert szép és kedves, és jó van belőle a hasznom, a másik pedig úgy, ahogy van, szépen elkezd uralkodni, elkezd fertőzni. Tehát, ha tovább megyünk ezen a dolgon, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hányszor is voltunk mi toleránsak az életünkben. Hányszor voltunk megengedőek, és hányszor jutottunk el oda, hogy a szemünk tessünk kívánt valamit a lelkünk is, és közben a szellemükbe bejött a fertőzés. Hányszor, de hányszor volt, hogy igen, ő tudom használni erre meg arra az én terveimre, én célomra, és úgy, ahogy van, átvette az uralmat. Bármilyen furcsa, ez a rabnő átveszi a uralmat, hogyha mi toleránsok vagyunk. Ugyanezt történik, átveszi a hatalmat, amikor földhöz jutok, birtokhoz jutok, akkor te elveszeted a saját uralmadat, mert már a föld uralkodik, mert még több föl kell, meg még több rasszolga kell, és még több akármi kell. Tehát a következő, ami nekem megtetszett, az már uralkodni fog rajtam. Ugyanígy a pénznek a mértékét, hogyha látom, hogy de jó, hogy van ebben egy kis üzlet, egy kis bolt, valami, abban a pillanatban elkezd uralkodni. Egy szolgálatban lehet anyagi haszon, és már elkezd uralkodni, és bejönnek a bűnök. Amikor egy ember azt hiszi, hogy na most ő szépen előveszi a Bibliát, és ebben milyen jó pénzt lehet keresni, és ezt valaki beengedi az otthonába, az ott át fogja venni a hatalmat. Át fogja venni az uralmat, mert úgy, ahogy van, ami számunkra szép és kedvező, ha nem húzzuk meg a határokat, és nem mondjuk meg, hogy nem uralkodhat rajtunk, akkor abban a pillanatban eszközként a mindenkori Isten uralkodni fog. A mindenkori Istenről beszélek, annak idején a nő volt, aki, lássuk meg Izrael történetében, és mennyi probléma volt a nőkkel, mennyi problémát okoztak a választott népnek az útján. Gondolkodjunk el azon, hogy a feudalizmus mennyi gondot okozott az egész emberiségnek, hiszen a rabszolgaságtól kezdve az illegitim uralomig minden Isten uralmával szembe volt, mert nem tudtuk a határokat. Mert nem tudtuk azt, hogy egy embernek, egy családnak ennyi, amit Isten adott, azt művelje, és ne tovább, és ezt meg kellett védeni, hiszen az ellenségeid ellen, ha mész, meg kellett védeni, de magam nem gyarmatosítottam, nem lépettem tovább. Nem léphettem tovább, és ezen túllépett az ember, és ebből háborúk tömege jött elő, és szerencsétlen jobbágyok és rabszolgák hada jött létre, mert túlléptük a határokat. És amikor én tényleg olyan jó az a kis pénzeske, tényleg jó, miért ne volna, hogy csak túllépsz egy picit, egy egészen picit, csak nem nézze meg a körme alatt, hogy a pénz mögött mi van, egy adomány mögött mi van. Egy bármi még mögött mi van, akkor úgy, ahogy van, téged fog megölni. Uralkodni fog. Mert hát olyan jó. Hát akkor úgy kezdek el beszélni a másiknak, hogy jó legyen, több pénz, csurogjon már be. Még azért jó lesz egy kis lóvétel. 5-én beszéljünk a tizedről, mert akkor meg a jó be lehet kaszálni. És akkor hát itt mindenféléket elkezd a pénz uralkodni a szószékeken, elkezd a pénz uralkodni a családban, elkezd minden uralkodni, mert a jó túllépett Istennél vált. És az Isten uralkodik aztán egy családon belül, ami szét tud verni családot, mert akkor a feleség zavarja a férjet, hogy még több kell, a férj belerokkan és nem lesz család, és mondhatnám sorba a következményeket. Ugyanígy a tudásnál is, hogy nem még többet tudok tanulni, és még többet akarok olvasni, mit csinálni, a tudomány, tudván az, hogy a tudás hatalom, nekem a hatalom kell. Tényleg a hatalom, a tudással, hogy van az én életemben rendben, hogy azt a tudást, amit kapok, azt arra használom, hogy Isten mit akar erre a földre, és örülök, ha még a tudományon keresztül valahol megismerek valamit, amit Isten adott, hogy jobban, az ő terve szerint még többet megélve élhessünk ezen a földön. Mire használom a tudományt? Hiszen erre egészen szövetséget lehet mondani katona és egyéb szinten, hogy a tudománnyal a hatalmat nyomatják föl, hiszen akármi találmány vagy egyéb van, az pontosan a hadiparnál születik meg először, aztán később jön le a háztartásokba, vagy akárhol lehet használni. A tudásnak hol a vége? Akár egy teológiai tudásnak, hogy én vagyok a főpap, meg a főmisszionárs, meg a fő akárki, mennyi az a tudás? Uralkodik-e rajtam az, vagy sem? És ez ugyanazt jelenti, hogy mi ragad hozzá? Mi ragadt a tudáshoz? A tudáshoz hozzáragad a világ, úgy, ahogy van. Így lesz a pszichológus, pszichiáterré például. Így lesz a csillagást, éppen a csillagokban kutató, akár milyen asztronómus, az asztrológus, ez a kettő együtt egymástból jön ki később, mert a határok nincsenek meghúzva. Igen, fölnézek a csillagos égre, gyönyörű, de nincs abban semmi extra és misztikus történet. Van ismeretlen, amit Isten megengedett, hogy meddig mehet el az ember, de van, amit már nem, mert hozzá ragadt egy olyan szellemiség, egy olyan emberi, hogy én a csillagos ég a határ, és a csillagos égen túl is keresem már a határát az ember, a lehetőséget pontosan az uralkodásra. Tehát, ha valami tetszik. Ha valami tetszik, és ebben a korban nő volt az érték, az volt a középpontban pontosan azért, hogy elfoglalni Isten terve akarata szerint azt a részt, és élni ott Isten szerinti módon, ez átcsapott, és erre szól a törvény, hogy ne lépjél túl. Ne lépjél túl. Túllépsz, akkor beintegráltad azt a szellemiséget, ami a körme alatt van, ami a nőnek maga a hozománya, annak a háznak, annak az Istennek a működése. Meg kell tisztulni. Meg kell tisztulni minden szinten. És meg kell tisztulni a birtoklástól, meg kell szűnni a pénznek a uralkodásától, meg kell szűnni az életünkben a végtelen tudásnak a istenítésétől. Nem hülyének kell lenni, nem szegénynek kell lenni. Szó sincs erről a határainkat. Hol van az a határ, amikor kapunk valamit a világból, és számunkra az olyan jó, mert nekem jó, és nem Istennek jó. Hol van ez, és hol van bennünk az a vészjelző, hogy állj, ez viszont már nem. Hol van az, amikor nemet tudunk mondani a nagyon-nagyon kívánatos dolgoknak, mondjuk hétköznapi emberként élve a pénznek neked el tudjuk mondani, hogy köszönöm ezt nem, mert mögötte ott a csomag. Mögötte ott van az a körme alatt, aki ott van, hogy ezzel ő akar beférkőzni, hogy engem uraljon. Így lehet elveszteni házasságokat, életet, közösséget, mindent is Istennek az akaratából. Így lehet kiesni, ha nem pucolod meg magadat, és nincs meg ez a folyamat. Tehát szerintem jó lenne ezeket a törvényeket ebben a tekintetben is megvizsgálni. Kit akarunk foglyul ejteni? Hát ami tetszik nekünk. És nem veszük észre, hogy az ejt bennünket foglyul. Megtetszik egy nő, és jaj, de jó. Aha, csak te már akkor le is vagy bénítva. Nem csak a jegygyűri a bilincset, hanem ott már egy érzelmi, akármi. A szemed által már ott van a további kötelék, ami nem hagy békén sohasem, amíg el nem vágod, amíg nincs rendben. Tehát ezeket, amik uralkodás, ami istenítő, nem istenítő, nagyon fontos dolog az életben. Nehogy istenítővé váljanak, nehogy istenné vágyjanak. Ez ott ennek a törvénynek is a egyik üzenete. Az a nő valóban csinos, ahogy leírja itt a kísértést a Biblia, itt a Mózes 5.21.10-től, amit leír, ez valóban mindennapi téma. Ránézünk valakire, és azonnal mérlegelünk, mire jó ez nekem. Nem veszük észre magunkat, hogy mennyire istentelenek tudunk lenni? Minden egyes lépésen, ha egy reklám megjelenik, azonnal megszólal, mire jó ez nekem. Abban a pillanatban megjelenik egy közösségben egy ember, mire jó ez nekem, esetleg nekünk. Abban a pillanatban megjelenik. És amikor valaki tudjuk azt, hogy jól keresi, és úgy jelenik meg a területemen, amit ugye rálátok, abban a pillanatban, ez mire is jó nekem. Jaj, de jó, hogy jól keres, hát akkor gyerünk, keresünk meg a csapot, hol lehet kinyitni. És aztán sorba így lehet ezeket a dolgokat mondani. Milyen jó, hogy valaki eljön a Bibliával a kezébe és tanít engem, és tényleg nincs mögötte ráragadott valami. Nincs a missziók mögötte ráragadott akarat. Sorba sorolhatnám, és ki kell mondanom, nem kibeszélem, de mélységesen felháborodtam azon a misszión, ami a szegényekkel foglalkozik, szeretett szolgálat néven, hogy amikor a migránsoknak a nem befogadásáról szól, határozottan azt mondták, hogy ők nem. Valahogy nem értem. Dehogy nem értem. az ő szeretett szolgálata mögött ott van a rárakódott, ott van. Úgy a hatalmi, mint kint, meg bent az országon kívül belül, ott van. Köszönöm szépen, nincs közöm ehhez a szeretett szolgálathoz. Nem kibeszélés, csak egy példa a sok közül, hogy miért vagyok én jó ember, azért, mert mi a hasznom. Állandóan mérlegel az ember, állandóan saját hatalmát akarja, és állandóan a saját uralmát akarja. Hiszen a tudással uralkodni lehet, a pénzzel uralkodni lehet, a gyermekszaporattal uralkodni lehet, a földed van már a másiktól vetted el, tetszik vagy nem tetszik, azt, ami már több lett, hiszen erről van szó, az egymás kifosztásáról is szó van. Úgy érzem, hogy ezeket mind rendezik el az életünkben, hogy most mi a jó, és honnéttől már káros. Hol van az a határvonal, ami tényleg jó a világból, tényleg jó egy másik gyülekezetből, tényleg jó akárhonnét, aki jön, és ha szellembe lépünk, akkor tudunk-e egy kontrollt tényleg megállni? Honnét jöttél? Mi a szándékod? Ennek mind ki kell derülnie. Te neked az apád, anyád, a gyüleket, vagy mi a szándékod? Szabad vagy, tiszta vagy tőle? Krisztus teste nem más, mint a szabadoknak a közössége. Oda nem uralkodik se a pénz, se a szaporulat, se a missziós terjeszkedés, se semmi. Ahol ilyenek működnek, ott más Isten van. És nem véletlen az, hogy ezeken a heti szakaszban is a kettőségnek a felszámolásáról szól a történet. Nagyon sok törvény erről szól. Tovább mennünk, természetesen a sok-sok törvény most éppen ki is hagyom, azonban mégis a heti szakasznak a végén az, amelyik számomra üzenetként ott van. Sorban mondhatnám végül is az összes törvényt, amikor itt a neves a szőlődbe két magot, és sorban mondhatná. Amikor itt a új asszonynak a történetéről olvastam az előbb törvényt, az, hogy a fogságba esett nőt feleségül akarja venni a győztes. A másik törvény viszont, amihez mégis csak kapcsolódik, miközben igen sok törvényt kihagytam. Most a 24. fejezetben, Mózes 5. könyvének a 24. fejezetében van egy másik törvény, ami viszont igen csak aktuális, és arról is beszélni kell. Mindenről beszélni kell, hiszen ha az Ószövetségben a törvények vannak, azok minden kényszerű belebeszélés nélkül is aktivizálhatóak és aktuálisak a mai életünkben. Tehát a 24. fejezetnek az első versétől olvasom, ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja az kedvére valónak, mivel hogy valami illetéktelenséget talál benne, és ír néki vállólevelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától, és elmegy az ő házától, és elmegy, és más férfiúvé lesz, és a második férfi is meggyűlöli őt, és ír neki vállólevelet, és kezébe adja azt, és elküldi őt házától, vagy ha meghal az a második férfi, aki elvette azt magának feleségül, az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen, minek utána megfertésztettet, mert utálatosság ez az Úr előtt, te pedig ne tedd bűnessé a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül. Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek rá semmiféle terhet, egy esztenteig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett. Két törvény ez. A második törvényről nagyon gyorsan és röviden lehet beszélni. Igen, és Isten nem tiltja, és nem, nincs ellene annak, hogy az ember a földi életét úgy élje, hogy ő rendelte el, és abban örömét lelje. Valóban a harcoknál lehetne hozni sok-sok példát, hogy mennyi ember az, aki gyakorlatilag ezt a törvényt meg is szegi. Megszegi, ha feleséget veszel, ne menj hadba. De fordítva is el kell mondanom azért, Melyik az az ember, akit társ nélkül tud szolgálni? Nincs kiegészítés, nincs hátországa. Ezt a saját példámmal el tudom mondani, hogy bizony egyedül harcolni bizonyos területeken lehet, de hadba menni nem igazából lehet besorolni. A történet mégis számomra fontosabb az elválásnak a levele, mert ez keresztény területeken eléggé ismeretlen. Természetesen ennek is történelmi múltja az, hogy elválni nem, mert hát abban a pillanatban ugye szétesik a család, meg az adófizető az egyháznak, és így tovább, és így tovább. És erre a Mátéban olvasható Bemerítő János történetéből szóló házassági válásnak a tiltásával jönnek elő, ami semmi másról nincsen szó, csak arról, hogy érdekből nem szabad a feleséget elbocsátani, és helyette egy csinosabb, gazdagabb, mit tudom én, milyen pozitívumokkal rendelkező nőt elvenni, elválni önző okból nem lehet. Ezért nagyon nehéz most ezt a törvényt úgy kihozni, hogyha valami illetlenséget találnak a nőbe, akkor el lehet őt bocsájtani, nem elválni, el lehet bocsájtani. Mi az illetlenség, és itt a magyar szó nagyon szépen tanít bennünket, nem illő, nem összeillő. Amikor Isten az a másik embernek társat adott, hogy kiegészítője társa legyen, akkor ezt a bizonyos 50%-os társulást adta, hogy férfi és nő kiegészítse egymást. Azonban a magyar nyelvben nagyon szépen vizuálja, mutatja meg végül is azt Isten ezben a törvényben, hogy ha nem illik, miben nem illik? Testben. Miben nem illik? Lélekben. És mindenek felett miben nem illik? Szellemben nem illik. Akkor bizony kötelesség elválni. Kötelesség elbocsátani. Van egy bizonyos idő, amikor itt a törvényt is olvassuk, arról szól, hogy nem illik össze, van egy várakozás. Van egy várakozás abban, hogy meg tudják élni a testi és a lelki kapcsolatot. A szellemben is akkor valóban házasságról beszélhetünk. Tudom, hogy nagyon sokaknak ez fájna, hogyha átgondolnák, de tenni kell róla, és Isten mindenképpen meg is hallgathatja az imáikat, hogy az a házassággal a testi nincs, vagy a lelki nincs, ott a szellemi az bizony nem házasság. Az csak egy szellemi, testvéri, bármilyen kapcsolat. Ennek a háromnak együtt kell lenni, mind a háromnak. Mind a háromnak, és én bizonságot is tehetek arról, hogyha Isten összerendel valamit, akkor ez nem is kérdés, a testi és a lelki, a szellemi egységében miképpen és hogy működik az Isten szerinti házasság. Tudom, nagyon kemény, de mégis ki kell mondanom, az nem házasság, ahol ilyen minuszos van, ahol az illetlenség ott van, ahol nem érsz illethetőség. Nem nekünk kell befaragni egymást, hanem valami illetlenséget lát az ember, az annyit jelenti, hogy nem összeillő. És ezt nem az ember szabja meg, hanem maga Isten szabja meg, hogy most én saját akaratból tettem, és ő szabja meg, hogy mikor akar végre olyan társat adni, végre olyat, amit összeilleszhető minden az embernek a hármas tagozódásában is. Ennyit az elküldésről, pontosan az elbocsátásról, az elbocsátás leveléről, senki ne jegyen meg, a férfi nem válhat el a feleségétől, de kötelesség ezt az illetetlenséget úgy, ahogy van, mindenképpen rendezni egy idő után. Isten törvényei ez ma is bizonyos szinten, bizonyos más módon, de mégis végrehajtandó. Azonban mégis itt van egy olyan kérdés, a tolerancia megint csak előkerül, úgy, mint amikor feleséget vassz valaki itt az elbocsátásnál, és ott van a tolerancia. Hogyha egy nő el van bocsátva, elmegy másik férjéhez, az is azt mondja, köszönjük szépen, nem kérünk, mert nem egészítesz ki, vagy meghal, és nincsen kiegészítés már ennek az okán, akkor az első nem veheti vissza. Én azt mondom, nagyon komolyan kellene venni a házasságnak, az Isten szerinti házasságnak az egyetlenségét. Nincs több, csak egy. És ebben, természetesen az újszövetségi időben van egyetlen egy lehetőség. Ha két ember újjászületett, akkor régiek elmúltak. Tehát ebben az esetben akár két ember úgy rendeződhet, hogy Isten megengedő akaratában mégiscsak megkaphatják a kiegészítés, hogy nem illetlenek leszek egymáshoz. De nincs oda-vissza mászkálás. Meg kell tanulni azt, hogy amikor egy férfi és egy nő házasságot köt, ott egy egység jön létre. Nem egy egység, ami mással később osztható, nem egy egység, ami lecserélhető. Itt nem arról van szó, hogy saját magunk tudunk egységeket építeni, Isten szerintieket. Isten egyet épített, és annak nincsen párja. Magyar nyelven megint jöhetek, annak nincsen párja. Egy házasság kimondottan annyira unikum, hogy még egy olyan feleséget, vagy még egy olyan férjet nem lehet találni, mert csak testileg, vagy lelkileg, esetleg szellemiben, de kimondottan létrejön az illetektelenség állapota. Vagy testi, vagy lelki mínusz van, vagy szellemi és testi-lelki akármi, szövetkezésen, megint Isten szavával élve, nem házasság. Nincsen oda-vissza mászkálás. Amikor az ember valakit Isten szerint férjű feleségül elfogad, onnét nincs visszaút. Egy esetben, hogyha tényleg más lesz az ember, és Isten őt leteszi, rendezi, és megszabadul az előzőtől, mármint úgy, hogy megtisztítja Isten, és az újjászületésnek a kérdésével rendeződik a felemás igákban is. Igen, szomorú, amikor azt lehet nézni, hogy emberek jönnek, mennek, se vele, se nélküle, oda-vissza, tessék tudomásul venni, nincs visszaút. Az, aki egyszer otthagyta a társát, és egy másik szellemi, lelki, testi kapcsolatba került, mind a hármat sorolnom kell, az már nem ugyanaz, mint aki volt előtte. Ha egyszer elváltál, egyszer otthagytak, az továbbiakban nem lehet megismételni. Nem lehet. Oly mindegy, hogy férj vagy feleség a bűnös ebben a dologban, hiszen bűnösségről beszélek. Itt arról van szó, a testi, lelki, szellemi egység nagyon jó lehetőség a testi-lelki nagyon jó lehetőség a szellemi egységhez, azonban, ha nincs meg a szellemi egység, akkor testi-lelki, mondhatnám azt, hogy parázasságban megy valaki vissza, mondhatnám így. Bizony, nem házasságban él a továbbiakban. Nincs mászkálás. Van lehetőség, sok esetben Isten ad ilyen türelmi időket, de ha egyszer döntés van, kirúgott a másik szellemben levő, vagy te azt mondod, hogy nem akarok tovább élni, mert idegen szellemileg hozzám, akkor nincs olyan, hogy én Isten helyett döntök. Ennek a válásnak és az elbocsátásnak Isten előtt kell történnie. Isten előtt kimondom, nem illik hozzám, testileg, lelkileg, és Isten előtti felelősséggel kell kimondanom, hogy elbocsátom. Elbocsátom, mert nem tudom megélni azt, amit Isten adott nekem, nem tudom megélni, hiszen az ember egymagában nem tud megélni nagyon sok minden dolgot, amit Isten eltervezett neki. Tehát oda-vissza sétálás nincsen, mert akkor az a házasság már nem házasság. Arról nem beszélve, aki elment és visszajött, az már fertőzést visz be a házasságba. Abban az előzőbe, mert egyesültek, akár testi fertőzést, akár gondolati, érzelmi fertőzést, de szellemit mindenképpen, mert ez a visszamászkálás, szellemi fertőzés annak a következménye. Nincs. Meg kell érteni, hogy ebből van nagyon sok baj és probléma az életünkben. Mert a testünk és a lelkünk uralja azt, amit mi tudjunk szellemben, magyarul az engedetlenség állapotában kerül az ember. És az engedetlenségnek a következménye lehet leélni nagyon jó testi-lelki kapcsolatokat, ami ugye egy bizonyos idő után el fog porladni, hiszen az érzelmek változása az adott, ha nincs szellemi kontroll és szellemi vezetség. A testi mint olyan úgy szintén egy idő után akár el is múlhat a vonzalom. Egyszerűen Isten azt akarja, hogy örüljünk. Azt akarja, hogy éljünk teljességben, és ezt mi ne rontjuk el. se úgy, hogy egy rabnőt befogadunk nagy toleranciával, behozzuk az idegen szellemiséget, akaratot, gondolatot és minden egyebet, ami uralkodni fog. Ugyanúgy ettől az uralomtól is, ha már egyszer befogadtam azt, aki rabló, nem csak rabló, hanem rabnő, akinek a kör már nem lett megtisztítva, akinek a haja nem lett vágva, aki nem rendelte alá magát abba a kettőségbe, ami egyenértékű férfi és nő között, hanem még hozott valami koszt a körme alatt, valami fertőzést a otthonából, a gyülekezetébe, ki tudja honnét, a gyülekezetében nem, de a társaságából, akkor bizony ennek ne tegyük azt, hogy folyamatossá tegyük, meg kell szabadulni. Ha már egyszer elvetted azt a rabnőt, akkor várd meg, és ha az illetéktelenség kiderül, hogy ebben meg abban nem vagyunk egyek, el kell bocsátanod. A rabnőnek a törvénye itt ezzel a törvénnyel szinte összehangzó. Ha már egyszer elvetted, ha már egyszer rabnőt vettél el és megfertőzött, megfertőzhet pontosabban azzal, hogy nem tudod megélni azt, amit egy házasságnak a egysége adott Isten megszentelőként, hiszen a házasság megszenteléséről van itt is szó, arról Istenet, hogy a kapcsolat egy férfi és nő között van a szent. Ha már egyszer bekerült valami fertőzés, bekerült annak a veszélye, hogy nem lehetek egy bizonyéket bocsátani. És szellemi fertőzésnél ugyanúgy, mint testi és lelkinél is határolódni kell a másiktól. Bizony, nagyon sok esetben tapasztalja az ember, hát akkor mi lesz a vagyonnal, a testemmel, és így tovább, és így tovább. És ennek a törvénye konkrét. Ő azt mondja, hogy nem, el kell válni. És amikor azt mondja, hogy ne fogad vissza, nem fogadhatod vissza, akkor ugyanúgy törvényként hangzik el. Nem akarom, hogy még egyszer, most már még többel fertőződj meg. Hiszen az a nő, akit el kellett bocsátani, az a rabságából, az előző életéből, életformájából hozott valamit, elment máshova, ott is szedett hozzá fertőzést, szellemi-lelki érdekfertőzést, és most, ha nálad megjelenik, tönkre fog tenni. Ne tedd. Ne tedd, Istennek ezek védekező törvényei, védelmi törvényei, hogy a szent megmaradjon, és hogy az a föld szent maradjon, ahol téged helyezett, hiszen ez a föld, ami nekünk adatot, az a hely, és az a feladat, ahol nekünk adott, ott idegen szellemiség nem lehet. Meg kellene végre érteni, hogy annak idején az Ószövetségben a nő gyakorlatilag a nemzeteknek a növekedését szolgálta, ezért volt érték, központi érték a nőnek a jelenléte és a nők, akkor ugyanakkor ez rámutatott arra, hogy a nő által elfoglalt, tehát a gyermekek által benépesített terület, az Isten akaratában a szent terület. Nem a bálványimádónak nyitott terület, a vegyes házasság és a rabszolgaságból érkezett nő által. Az a hely, amit Isten adott neked szent. Annak vannak keretei, és a kereteket akkor lépjük át, amikor mi azt a helyet növelni akarjuk, vagy csökkenteni, de beszéljünk a növelésről, amikor nekünk még több kell, még több kell, még több kell, még több nő kell azért, még több pénz kell azért, még több tudás kell azért. Ott lépjük át azt a pontot, hogy a szentről túlmegyünk a nem szentbe. És a kettőnek az határának az elmosása bizony a szentet, mint olyat megszünteti. Megszünteti a vegyes házasság, hogyha engedetlenségbe élek, de tényleg tudnunk kell, Isten mindig is figyelmeztetett bennünket arra. Nincs ilyen, hogy se vele, se nélküle, nincs olyan, hogy ő ilyen, én ilyen. El vagyunk, Istennél konkrét van. Ami Isten akaratában van, minden szent. A társad, a terület, a szolgálat, az pénz, az eszed, és minden, minden. Amit nem véletlen Sátán megtámad, és nem véletlen azt mondja, hogy na, akkor istenítsed azt, ami neked igazából öröm, és igazából jó, és igazából Istennek a parancsolatában benne van egy határig. Egy határig. A mai korban viszont tovább kell menni, hiszen ma ki az Isten. Itt viszont már borzalmas a helyzet, mert a nő ma már nem érték, ma már a tudás nem érték, olyan sok van belőle, a pénz se érték igazából, a föld se érték igazából. Itt minden az enyém, mert én vagyok az Isten. Itt most már az az érték, az én isteni erőm, hogy elveszem a másiktól. Ez előző időszakban a nő eszköz volt arra, hogy benépesüljön a föld, utána a föld arra volt, hogy a menépességet eltartsa, utána pénz azért volt, hogy működtesse, és így tovább, ezen túllépve, túlléptünk most már mindenen. Itt már nincsen Isten, nincsen ember. Itt már csak egy akarat van. És ha nem vennénk észre, amikor Istenné válik a nő, amikor Istenné válik a föld, amikor Istenné válik a tudás, amikor Istenné válik a minden, az a halált szolgálja. Bármilyen furcsa. Az istenített nő a családot tönkreteszi, és mondhatnám sorba, mind a halál eszköze. Egy ideig élet, és egy határon túl halál. És mi ebbe a korba élünk, amikor az életen túllépett az emberiség. De ettől még a törvény számunkra törvény, és Isten népének ma is törvény, és Isten népének ma is nagyon-nagyon erős figyelmeztetés. Soha ne lép túl azt, amit Isten adott neked. Örülj neki, az ő akarata, terve, törvénye, igéje szerint használd, de egy fokkal se lép tovább, hogy a saját célodra, saját isteni akaratodra, magadat Istenné téve, mások ember fölött uralkodva, úgy használd, soha se tedd. Soha, mert túlléptél egy olyan területre, ahol bele lehet halni.